Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Nagymama léttel, illetve nagyszülő léttel folytatjuk. Veres Mária ül itt a stúdióban, és telefonon pedig Garam Katalint köszöntöm. Szerbusz!
Halló!
Megszakadt a vonal, nem baj, nem sokára be fog kapcsolódni Garam Katalin is a beszélgetésünkbe. Nagyszülők és unokák címmel írtatok egy könyvet többen.
Igen.
Te jegyzed alapvetően, és szerzőtársaid jogász, újságíró, gyermekorvos, Garam Katalin is szerzőtársad, aki most külföldön van, és reméljük, hogy hamarosan bekapcsolódik a beszélgetésbe. Amivel kezded a könyvet, az egyik legfontosabb gondolat számomra, az az, hogy az unokáink nem a mi életünkre jelentenek gyógyírt, vagyis nem a mi problémáinkat hivatottak megoldani, mondod ezt vastag betűs kiemeléssel. Miért tartod ezt fontosnak? Pici
azért
gyerek közelebb.
Tartom fontosnak, mert figyelembe kell vennünk azt, hogy most már a gyerekeink vették át tőlünk a stafétabotot, és az ő dolguk az, hogy felneveljék a Garam Katalin megérkezett.
Ez egy tévedés volt, elnézést kérek, tehát sajnos még nem érkezett meg, tehát hogy a stafétabotot átvesszük.
Igen, illetve hát a gyerekeinknek az elképzelése a gyereknevelésről, egyáltalán, hogy a családot hogyan képzelik el, mi itt egy kicsit háttérbe szorulunk.
Én számomra ez a mondat azt jelentette, hogy az ember ne várja azt, hogy az élete bizonyos szakaszában valaki más ad majd megoldást. Nagyon sokszor van az, ugye, hogy házasságokat általában úgy gondolnak megmenteni, hogy gyorsan csinálnak egy-két gyereket. Ez nem szokott bejönni.
Igen, és az unokavárásnak is különböző, hogy mondjam, fázisai vannak, illetve különböző állapotban vagyunk, amikor megérkezik az unokánk. Van, aki dolgozik, van, aki éppen nyugdíjba megy, van, akinek a gyerekei már elköltöztek otthonról, tehát ez az üres fészek állapot, amikor az a késztetésünk van, hogy minél előbb jöjjön az unoka, mert akkor találunk magunknak, vagy az életünknek. Igen, tehát
Garam
ami
Katalin
kitölti az űrt.
Itt van a vonalban, ha minden igaz. Szerbusz, Kati.
Szerbusztok, és jó napot kívánok a hallgatóknak. Kis technikai malőr után végre sikerült összekapcsolódnunk.
Arról beszéltünk, ami számotokra egy fontos kitétel a könyv elején, hogy az unokánk az nem a mi életünkre jelent gyógyírt. Tehát, hogy vannak helyzetek, amiket az embernek önállóan kellene valahogy átélnie, és a nagyszülőség is valószínűleg ilyen, ugyan az unokától lesz valaki nagyszülő, tehát ez egy nélkülözhetetlen dolog hozzá, de mindenképpen a saját életünk megoldása az mégiscsak ránk tartozik.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez gyakorlatilag, ez az igazság, ez egy örök igazság. És ez nem csak a nagyszülői állapotra vonatkozik, hanem az életünk gyakorlatilag minden szakaszára. Tehát, hogyha bárkitől, vagy bármitől, valami mástól várjuk azt, hogy az életünk nem csak az, hogy megoldódjon, de hogy tartalmat kapjunk, akkor bizony előbb-utóbb problémákkal fogunk találkozni, és ez a nagyszülőségre ugyanígy vonatkozik, mert hogy az unokáink ugyanúgy, mint a gyerekeink, nem a mieink, a férjeink, vagy a feleségeink, nem a tulajdonaink, és ezek nem olyanok, mint egy autó, amit megveszel, és játszol vele, vagy vezeted, és aztán utána lecseréled.
Igen, nem a mi tulajdonaink. Azt hiszem, hogy ezt az ember nagyon nehezen éli át sokszor, nem csak az unokájával, hanem a gyerekével, a társával és mindenkivel kapcsolatban. Egy másik fontos megállapításotok az az volt, hogy nagyszülőnek lenni állandó tanulást és felülvizsgálatot igénylő feladat, vagyis, hogy ez is egy dolog, amit meg kell tanulni. Mária, te hogy gondolod ezt?
Ez pontosan így van, mert teljesen más helyzetben érkeznek az unokáink. Először is nem mi döntünk arról, hogy mikor születik unokánk, persze némi hatással lehetünk rá.
Nem feltétlenül az se jó, ha az ember állandóan követeli, hogy legyen már unokám,
fiam. Hát persze, hát azzal éppen az ellenkező. Tehát az, hogy a gyerekeink önállóak szeretnének lenni, ebben is szeretnék ezt megtartani. Tehát ez az állandó nyomás az éppen ellenérzést vált ki. Majd ők eldöntik, hogy mikor születnek meg a gyerekeik, és ezt tiszteletben is kell tartani.
És az ember miután ugye nem ő maga választja a nagyszülőséget, ti elfogadjátok azt, hogyha azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kérem?
Hát ez nagyon nehéz. Pontosabban ez attól függ.
Nem az, hogy ne szülj, csak hogy köszönöm szépen, én nem kérem.
Ez attól is függ, hogy az ember maga éppen milyen fázisában van az életének, mennyire van rákészülve, mennyire akarja. Tehát ahány szituáció, annyiféle elképzelés vagy megoldás létezhet, ugyanis valóban az, hogy ez az ő élete, vagy az ő életük, és ők döntenek arról, hogy mi az, amiben belelépnek, mert hogy a felelősséget is nekik kell viselniük. Amit akartam mondani egyébként az előbb, az az, hogy gyakorlatilag mi tanácsokat próbálunk talán adni, de még ez se igaz, egy csomó olyan élethelyzetre, ami a nagyszülőséggel kapcsolatos, de ami tulajdonképpen általános az egész életünkre. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, vagy legalábbis azt feltételezzük, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, hogy olyan embereknek próbálunk iránymutatást, tanácsokat adni, akik feltehetően az életüknek már abban a szakaszában vannak, amikor, hogy úgy mondjam, bölcsebbek lettek, vagy megbölcsültek egy kicsit, mert hogy fiatal korban ezeket a tanácsokat természetesen sokkal nehezebben fogadtuk el mi is, és nyilvánvalóan nehezebben fogadja el a következő generáció is, de hogyha a saját generációnknak, akik már sokkal inkább ebbe a reflektáló, visszagondoló, átértékelő életkorban vannak, hát talán így könnyebb.
Már hogy nagyszülővé válni, vagy
nem,
elfogadni
már, hogy,
dolgokat.
Már hogy a mi dolgunk, hogy tanácsokat adjunk.
Ja, értem. Szeretném egy saját történetemet elmesélni anyámmal kapcsolatban, aki, amikor én gyereket vártam, akkor azt mondta nekem nagyon komolyan, mint tanács, hogy édes fiam, egy gyerek az komoly dolog. Egy gyerekkel foglalkozni kell. Legalább 3 naponta egyszer. Mondta ezt az anyám nagyon komolyan, mert ugye mi akkor születtünk az 50-es években, amikor az anyánknak kb. 3 naponta egyszer volt idejük arra, hogy foglalkozzanak velünk, és ő egy kicsit félt is, hogy majd ő fogja nevelni az én gyerekemet, most ahogy az én gyerekem megszületett, attól a pillanattól kezdve levakarhatatlan nagymama lett belőle. És fel nem merült benne az, hogy ő azt a tanácsot adta, hogy 3 naponta egyszer nézzek rá a gyerekemre. Tehát, hogy az ember kész tények elé van állítva, akkor egyszer csak nagyon megváltozik a világ.
Igen, és a mi generációnk az, amit tegezhetlek, hát mondtad
hogy,
is,
hogy
mi kezdtünk el dolgozni, megváltozott az egész család szerkezet. Tehát egy speciális helyzet alakult ki, és nekünk is szükségünk volt a nagyszülőkre, de ez most sem változott sokat szerintem. A mostani fiataloknak is nagyon nagy szükségük van a nagyszülői segítségre, és ez egy furcsa helyzet, mert az a világ, amiben mi felnőttünk, dolgoztunk, gyerekeket szültünk, az, és amiben szocializálódtunk, az gyakorlatilag eltűnt a süllyesztőben. Ez mindegy, hogy jó vagy rossz, de elveszítettük a saját életünk egy részét.
Már miért veszítettük
volna? Azért, mert hogy volt egy rendszerváltás.
De attól előtte még éltünk.
Persze.
És volt nagymamánk és nagypapánk.
Persze, világos, csak hogy más szerepek várnak ránk, szerintem.
De miért? Én szerintem annyiból várnak ránk más szerepek, és kíváncsi vagyok, hogy erről mindketten mit gondoltok, hogy mi másképp élünk, mint a saját nagyszüleink, de egyszerűen azért, mert tovább vagyunk aktívak. Magyarul van dolgunk a világban. De az nem azért van, mert volt egy rendszerváltás, mert szerintem ez a világon mindenütt
persze,
így van.
Persze, nem is a rendszerváltás a lényeg, hanem egy életforma vagy életmód, amit nem biztos, hogy tudunk tovább vinni. Ennek csak olyan szempontból van, vagy olyan szempontból érdekes, hogy milyen értékeket tudunk átadni. Mert a nagyszülőknek az egyik szerintem nagyon fontos feladata, nem úgy kell érteni a feladatot, hogy ezért vagyunk nagyszülők, de mégiscsak azt szeretnénk, ami a családunkban érték volt, amit mi fontosnak tartunk, amit...
És gondolod, hogy ezek megváltoztak és eltűntek?
Hát valamennyire igen, mert hogy az egész élet nem csak a társadalom miatt, hanem egy más világban élünk, az internet, kinyílik a világ.
Tehát na de hát másképp... attól a viszonyod, de én nem mondok semmit, igen. Mit gondolsz erről, Garam Kati? Ne az én véleményemet halljuk.
Hát szóval van is igazsága Marinak, meg azért ez egy kicsit bonyolultabb. Természetesen, tehát abban mindenképpen igaza van, hogy a világ megváltozott nem feltétlenül csak a rendszerváltás miatt, hanem ahogy ezt te is mondtad, mindenütt. Amit én látok, az ugye rálátok a svéd társadalomra és a svéd társadalomban végbe menő változásokra, és ezek nagyon érdekesek, mert bizonyos szempontból a skandináv országok azok mindig is elől jártak társadalomfejlődésbe, tehát én már látok olyan trendeket, amik még Magyarországon nincsenek, vagy éppen csak kialakulóban vannak, és ugyanez volt a berlini szerzőtársunkkal, tehát ezért is jó, hogy külföldieket is, vagy külföldi magyarokat is bevonta Mari ebbe a könyvírásban.
De mire gondoltok most? Mert én azt gondolom, hogy az, hogy egy nagymama vagy egy nagypapa hogyan szereti az unokáját, az szerintem ezer évek óta ugyanígy van. Igen?
Például hadd mondjam el igen. Neked, hogy maga a szeretet, mint érzelem, mint minőség, az nyilvánvaló ezer éve nem változott, és ezer évig, vagy több ezer évig se fog, ameddig emberiség lesz.
Igen.
De amiről a Mari az előbb futólag beszélt, hogy a szükség van a segítségünkre.
Igen.
Amit én látok az, hogy Magyarországon nagyon sokszor, vagy sokkal többször fordul elő az, hogy agyon segítjük a gyerekeinket, mint mondjuk a svédeknél, ahol sokkal értelmesebb a kapcsolat a különböző generációk között, és a nagyszülők azok megadják azt a segítséget, amit kérnek vagy igényelnek, de sokszor nem is tudják megadni, mert több száz vagy ezer kilométerre laknak.
Hát vagy más dolguk van, azért ezt nem tudjuk feltételezni, hiszen
de
azt mondod,
persze.
Hogy agyon segítik Magyarországon, tehát hogy inkább nálunk az a trend, hogy úgy mondjam, hogy aládolgoznak a gyerekeknek, tehát hogy feladják önmagukat egy kicsit?
Nagyon sokan, én nagyon sok magyarországi ismerősömnél látom azt, hogy abban a pillanatban, amikor megszületik az unoka,
vége az életnek?
Akkor nem vége az életnek, hanem akkor az lesz a központ, az ő élete, illetve a gyerekek élete, illetve a segítés. És minden
igen.
Egyebet alárendelnek ennek, és ennek példáit nem nagyon látom Nyugat-Európában.
Uh-huh. Igen, uh-huh. Ezért is szedtünk össze a könyvben is olyan példákat, külföldi példákat, tehát Németországból, Kanadából, Svédországból, ahol, de ez részben a nagy távolságok miatt is, amit Kati említett, hogy nagyon sokszor nincsenek szoros kapcsolat az unokával, tehát testi kapcsolat az unokával, mert hogy távol laknak a gyerekeink, de ettől függetlenül, még ha meg is van ez a kapcsolat, nem biztos, hogy mindenkinek kitölti az életét a nagyszülőség, és ezért kerestünk olyan példákat, ahol az időskorúak, amit nálunk ugye időseknek vagy nyugdíjasoknak neveznek, nem olyan szépen, hogy találjanak más elfoglaltságot is. Ha unokázni szeretnének, azt is, vagy nincsenek ott az unokáik, azt is megoldhatják, mert egy Németországban van pótnagyszülő, pótunoka rendszer, Svédországban is.
Tehát vagyis tulajdonképpen azt fejtettétek ki, amit az elején megfogalmaztatok, hogy az unokák nem a mi problémáinkat hivatottak megoldani.
Igen.
Itt folytatjuk mindjárt Veres Máriával és Garam Katalinnal.